akinek lógni kell, az nem full vízbe, még ha a folyó az akasztófát mossa is.
Vita Nuova, Bohumil Hrabal regénye. Eliska Hrabalová, Bánsági Ildikó. Hatodik rész.
Barátomnak, Karel Mariscónak, aki több mint 40 esztendeje minden évben kinyomtat egy szamizdatot és szétküldi barátainak. Aki tehát fedett pályás champion, ász és világbajnok.
És annyira a szobánk falával szomszédos kutatóintézet ment az idegeimre, mint az a Perkeo márkájú írógép. Olyan volt az a masina, mint egy fonográf. Két henger és a billentyűk vicsorgó fogsora. És csak német betűk voltak rajta, mert Deutschlandból származott. Az én uram tulajdonképpen játszott azon az írógépen. Valahogy összenőtt vele a masina, mint egy művese, mint az a ketyegő, ami a szív táplálékát pótolja. És az uram gyakran mondogatta, hogy amikor valamilyen szövegen ábrándozik, lélekben mindig képel, hogy az a Perkeo márkájú masina ott van a szemében. És a szeme ott van az agyában. És ráadásul az agyában az a masina össze van kötve az ujjaival. Az uram Perkeo márkájú atomírógépnek hívta a masináját. Egon Bondi nevezte el így, akinek felolvasta a szövegeit, amikor Kladnóba járt dolgozni. Írni akkor ült le az uram, amikor én munkában voltam. Amikor fürödni mentem unokahúgához, Miládához, amikor Lizánál ültem és kesztyűt kötöttem, vagy színes fonalakat szőttem a képbe. Ha korábban értem haza, az uram egy ideig még írt, jelezve, hogy ne szóljak hozzá. Én meg üldögéltem egy darabig, és gyűlöltem azt a Perkeo márkájú masinát, mert az uram valósággal egyé vált vele. El lett volna veszve nélküle. Az én uram kézzel már egyáltalán nem tudott írni. Úgy volt ezzel, mint a lovas katonák, az ulánusok, meg dragonyosok, akik, ha leszálltak a lóról és elindultak, hát dülöngéltek. Úgy mentek, mintha kipálott volna a bőrük. És az én uram is, ha leírt valamit egy cédulára, hát úgy írt, mint egy elemista. Betűi hol jobbra, hol balra dőltek. Sőt, amikor kézzel írt, dadogott. Soha sem volt képes kézzel valami szellemdúsat írni, csak rövid üzenetet vagy értesítést. Ezzel szemben, ha leült ahhoz a masinájához, akkor elerett a csap, és áradtak a képek. És ő csak írt, és írt. Aztán házasságunk második évében vettem az uramnak egy új írógépet. Az is német volt, Torpedo márkájú. És oda tettem az asztalra a Perkeo márkájú atomírógép mellé. És csodák csodájára az öreg masinát modernebbnek és egyszerűbbnek találtam. Az a Perkeo masina elnyűhetetlen volt. Az uram a vízpartra is magával vitte, és ahová letette, ott írt a Perkeo. A meredek parton is írt, sőt, egyszer az uram a partról a Moldvába ejtette, de a gép amikor kicsöpögött belőle a víz, jobban írt, mint valaha. És aztán, amikor volt merszem megvenni a torpedógépet, és hazajött az uram, hát egy ideig csak nézte azt a két masinát. Aztán leült, és próbálgatta az új írógépet. Valahogy nem boldogult vele. Előbb el kellett tüntetnie az öreg masinát a szekrénybe. Egy párna alá tette, hogy ne féltékenykedjen, hogy az uram megcsalja az új torpedóval, amely vetélytársként tűnt föl libenyi lakásunkban az örökké valóság gátján. És mégis, az uram az első változatokat, amikor valamit először írt le, hát, mindig előbb a jó öreg utolérhetetlen perkeumárkájú írógépbe verte bele, és simogatta, mint valami állatkát. Valahányszor írás közben leptem meg, ugyanaz történt, mint amikor pisilésen kaptam rajta az udvaron. Az uram attól kezdve ügyetlenkedett. Attól kezdve nem csak a nadrágját és a cipőjét vizelte le. De írás közben az a perkeó masina is megbokrosodott, és a betűkarokat rendre a szorosba hajszolta, oda, ahol a szalag volt, és a karok összeakadtak. De ez bírta az erőszakos visszaállítást. És mégis. Az uram úgy döntött, hogy a Perkeó márkájú írógépet nyugdíjba küldi, hogy dekorációként fog szolgálni a hokedlin, amelyen az a felibe hasított fenyőfa törzs állt, melynek belsejében valaha vadméhek fészkeltek. Mellette pedig egy krinolinjától megfosztott te a melegítő baba. A Perkeó írógép és összecsukott két hengere olyan volt, mint a keményen összeharapott néma száj, és hallgatagok voltak az egymáshoz simuló billentyűk. Akkoriban a házunk utcára nyíló lakásában lakott Franta, aki már nyugdíjban volt, mert akkora volt a szíve, hogy a korboncnokok alig bírták kivárni, hogy felboncolhassák, mert ilyen szívvel, mondta büszkén Franta, ilyen szívvel nyugdíjba küldik az embert, mert ez a legnagyobb szív Közép-Európában. Ez a Franta kályhás volt és kemencéket javított. És ez a Franta a fejébe vette, hogy mindent leír a szívéről, amit tud, amit tapasztal magán. Leírja a doktoroknak, hogy ő naponta kétszer is csinálhatja azt a dolgot. És kutya baja tőle. És az uram kölcsön adta neki azt a masinát, azt az atom meghajtású Perkeó márkájú írógépet, és ha munkából jöttem, ha munkába mentem, Franta ott kopácsolt, mint a harkály, és gyakorolta az írógépelést. És aztán nekilátott a dolgozatnak a szívéről, mely Európa legnagyobb szíve, és maga Vondrácsek professzor feni rá a fogát. De amikor leírta, hogy arra a dologra akár naponta kétszer is képes, és kutya baja tőle, hát rátett még egy lapáttal, hogy néha háromszor is csinálja naponta. És így történt, hogy ez a napi három megviselte a szívét, és már nem kopácsolt az írógépen, hanem feküdt. És František meghalt. És a temetés után az uram kivárta, amíg megérkezik František lakásába az élettársa, aki valahol Zsiskovban lakott. és az uram megkérte, hogy adja vissza neki a Perkeó márkájú írógépet, amit kölcsön adott Frantyiseknek, hogy megtanuljon gépelni, és író legyen belőle. De Frantyisek élettársa azt mondta, hogy semmit sem tud az írógépről. És az uram vigasztalhatatlan volt, és fogta a babát, és kivitte a szemétbe, és fogta a baltát, és felhasogatta azt a felibe vágott fatörzset, és felaprította a hokedlit is, amin ez az ő szürrealista